Hadd olvassuk el a 139. Zsoltár első hat versét, az 1-től a 6-ig terjedő verseket. Hadd álljunk fel ehhez. Uram, Te megvizsgálsz engem, és ismersz engem. Te tudod, ha leülök-e, vagy felállok. Te megérted gondolataimat messziről. Akár járok, akár pihenek, Te megvizsgálod azt, és ismered minden utamat. Mert még mielőtt egy szó is lenne a nyelvemen, Te, Uram, nagyon jól tudod. Te körülvettél engem hátulról és előről, és kezedet rám tetted. Egy ilyen tudás túl csodálatos számomra, túl magas számomra ahhoz, hogy felfogjam. Hadd imádkozzunk! Uram, mindenható Istenem, ég és föld teremtője, neked vannak embereid, akikre áldó kezedet rátetted. Kéz, amely engem keresett, vér, amely megváltott engem, a kegyelem, amely újra hazahozott engem. Szeretett Urunk, szívünk mélyéből köszönjük neked, hogy kegyelmet találtunk Te előtted, és hogy megtapasztalhattuk Isten üdvösségét. Tedd ránk áldó kezedet ebben az órában is, ó Uram! Egy ilyen tudás túl magas számunkra, és felfoghatatlan, hogy áldó kezedet a magunk fajta emberekre helyezed. Hűséges Uram, Te a Golgotán keresztül látsz bennünket. Te kiontottad a Te szent véredet sokak bűnbocsánatáért. Szeretett Uram, mi is a sokak közé tartozhatunk kegyelemből. Mi hiszünk a Golgotai vér erejében, bűneink megbocsátattak, bűneinket eltöröltettek, a Golgotai kereszten véghez vitt megváltási munkába vetett hit által tisztára lettünk mosva. Hűséges Uram, és akkor Te a saját véreddel, mint főpap léptél be a mennyei szentélybe, hogy főpapként közben járj értünk. Uram, bocsáss meg nekünk mindent, minden gondolatot, minden szót, minden magatartást, minden egyes tettet, mindent, ami nem volt rendben Te előtted. Bocsáss meg nekünk most, mi hiszünk benne, hűséges Urunk. Szenteld meg a légkört ebben a helyiségben, szenteld meg a szívünket, szenteld meg az elménket, a gondolatunkat, Uram. Juttass el odáig bennünket, hogy az emberek mindenütt szent kezeket tudjanak felemelni, ahogy Pál apostol írja Timóteusnak, harag és kétségek nélkül, teljes hitben. Még a közbenjárásokat is, hűséges Istenem, előtbe hozzuk most hittel. Te ismered a testvéreket, és tudod a kéréseiket. Az összes többi közbenjárást is eléd terjesztjük. Hűséges Istenem, nyújtsd ki a Te karodat, és engedd meg, hogy csodák és jelek történjenek. Erősítsd meg a Te szavadat, könyörgünk ezért. Mi úgy hisszük, ahogy a Szentírás mondja, és számítunk az áldásokra, az áldásodra, az üdvösségre, a gyógyulásra, a szabadulásra. Légy Te ma közöttünk. Érzd jól magad közöttünk, ó Uram. A legbensőségesebben meghívunk Téged, beszélj és munkálkodj ígéd és szellemed által a mi szívünkben. hadd legyen minden teneket felajánlva a Jézus szent nevében. Amen. Szeretnék még egyszer mindenkit üdvözölni az Úr drága nevében. Mi hiszük, hogy Isten áldásban részesített, és továbbra is meg fog áldani kegyelemből. Ezek jó jelentések, amelyeket arról kaptunk, hogy Isten mit cselekszik. És ez mindig a legszebb dolog, amikor arról tudunk beszámolni, amit Isten cselekszik. Ehhez mindig nagy áldás társul. Ha arról beszélünk, amit az ellenség előidézett, ahhoz nem társul áldás. De ha valaki képes Isten nagy tetteit hirdetni, akkor nagy áldás kapcsolódik hozzá. Hadd fogjunk bele egy rövid igében való elmélkedésbe, abban a reményben, hogy a Szent Szellem rövidesen még az újonnan érkezőket is elvezeti a teljes igazságra, és rájönnek, hogy mennyire elengedhetetlen a bibliai igazságok hirdetése. Ez még a tegnap délutánra emlékeztet Strasbourgban, amikor a végén odajött hozzám egy hölgy, és azt mondta, kedves Uram, a mi családunk különösen áhítatos és istenfélő. Itt is, ott is megnyitottunk egy kolostort, és a testvéreim, az unokatestvéreim és sokan jezsuiták, és mindannyian nagyon istenfélők vagyunk, és így beszél tovább, és egyszer csak azt mondta, de azt, amit ön ma prédikált, azt az összes papnak hallania kellett volna. Hallania kellett volna, amiről ön ma itt prédikált. Miért nincsenek itt? Ja, azt válaszoltam, János, igen, a kérdés mégis a papokhoz kell intézni, nem pedig hozzám. De ez tényleg igaz, hogy van egy isteni üzenetünk, amit nem kell szégyelnünk. Ez így igaz, ez az igazság, ez az ige üzenet isteni eredetű, Isten országában napra kész, Isten országát illetően napra készekké kell lettünk téve, és a napjainkra adott proféciák alapján felismerjük az időt, amelybe élünk, és azt, amit Isten ma végez. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon különleges kiváltság, amellyel az Úr kegyelemből megajándékozott minket. A 139. Zsoltárban olvastuk, Uram, te megvizsgálsz engem, és ismersz engem. Te tudod, hogy leülök-e, vagy felállok, te megérted gondolataimat messziről, akár járok, akár pihenek, te megvizsgálsz engem, és minden utamat ismered. Mert még mielőtt egy szó is lenne a nyelvemen, te, ó Uram, már jól tudod. És most jön a dicsőséges kijelentés, te körülvettél engem hátulról is, meg előről is, és rám helyezted a te kezedet. Túl csodálatos ez a tudat számomra, túl magas. Nem tudom felfogni. Hadd folytassuk a János evangéliumának 5. fejezetével, János evangéliumának 5. fejezetével, a jól ismert versekkel. Branham testvér is gyakran használta ezeket, mielőtt a betegekért imádkozott volna. Szeretnék felolvasni itt a János 5. fejezetéből a 19-től 24-ig terjedő verseket, majd más igehelyeket is. Ezért Jézus a következőket intézte hozzájuk. Bizony, bizony, mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem képes cselekedni, csak azt, amit az atyától lát, hogy megcselekszik, mert amit az atya cselekszik, azt a fiú is hasonlóképpen cselekszi, mert az atya szereti a fiút, és megmutatja neki mindazt, amit maga tesz, és még ezeknél is nagyobb cselekedeteket fog neki megmutatni, hogy csodálkozhassatok. Mert amint az atya feltámasztja a halottakat, és megeleveníti őket, úgy a fiú is megeleveníti azokat, akiket akar. Mert az atya sem ítélkezik senki felett, hanem az ítéletet teljesen a fiúra bízta, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tiszteli. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki elküldte őt. Bizony, bizony, mondom néktek, aki hallja az én ígémet, az én szavaimat, és hisz annak, aki engem elküldött, annak örök élete van, és nem jut kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Milyen csodálatos szava az igének. Itt látjuk az Urat, mint az ember fiát, teljes függőségben, ahogyan azt mondja, a fiú semmit sem tehet önmagától. Avagy nem-e ugyanezt mondta nekünk is a mi Urunk? Én nélkülem semmit sem tudtok tenni. És azt, amit Isten országában meg kell tenni, Istennek kell megmutatnia nekünk. Ez nem lehet a véletlenségből akármi, hanem Isten akarata és szava szerint kell lennie. Ebből kifolyólag ez a fontos igehirdetés Isten szaváról erre az időre vonatkozóan. A bibliai proféciákkal összhangban, amelyekre röviden úgy szintén utalással leszünk, erre az időre vonatkozóan, amelyben most élünk. És akkor itt összefoglalóan az van mondva nekünk, hogy mindenki ugyanúgy tisztelje a fiút, ahogyan tiszteli az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki elküldte őt. Mi mindannyian tudjuk, hogy mi lett itt kifejezésre juttatva. Vannak emberek, akik tisztelik ugyan Istent, de nem ismerik el Isten fiúban való kinyilatkoztatását. És pontosan ez a lényeg, mert a fiú személyében kötött Isten békességet az emberiséggel. A fiú személyében megtörtént a megbékélés az emberiséggel, mert a fiú maga volt Immanuel, velünk az Isten, és Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. De hiszen ez mindig is a mi ige hirdetésünk alappontja, Jézus Krisztus, a megfeszítetett, aki az ő vérét és életét adta értünk a Golgotán. Hadd menjünk tovább a János evangélium 14. fejezetének 11. és 12. verseihez, János evangélium 14:11-12 versek. Higgyétek el nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, akkor higgyetek legalább a cselekedetek miatt. Az előzőekben azt olvastuk, hogy higgyenek abban, hogy az atya elküldte a fiút. Itt azt olvassuk, higgyetek el nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ez az a nagy rejtély, amelyet senki sem képes emberi szavakkal megmagyarázni, és senki sem képes felfogni az értelemmel. De teljes szívünkből hihetünk benne. A 12. versben ez áll tovább, bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz én bennem, az véghez fogja vinni azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, sőt, még ezeknél is nagyobbakat fog tenni. Mert én az atyához megyek, és bármit kértek, akkor az én nevemben, azt én megteszem, hogy az Atya megdicsőüljön a fiúban. Milyen csodálatos ige. Egyszer külön lehet látni őket, egyszer egyesülve, egyszer elküldve, egyszer ő benne, és így tovább. Ezt nem kell részletesen kifejtenünk. Minden igaz, és mindennek megvan a maga jogosultsága, és megvan a célja, értelme és rendeltetése, amit be kell teljesítenie. A teológusok ezen törik a fejüket, és azt kérdezik maguktól, hogyan lehetséges ez? Mi hálát adunk Istennek, hogy ez lehetséges volt, és lehetséges, és elfogadjuk úgy, ahogyan megtörtént, és hiszünk a Szentírás szerint. Hadd menjünk tovább a Rómaiakhoz írt levél 4. fejezetéhez, a mindannyiunk számára ismert igéhez, ahol megvan írva, hogy Ábrahám hitt, és ez beszámítatott neki igazságá. Akkor itt csak a 18. verstől olvasom fel. Ábrahám, amikor már semmiben sem lehetett reménykedni, mégis reménykedve ragaszkodott a hithez, hogy sok nemzet atya legyen az ígéret szerint, mert Isten megígérte neki, ilyen számtalan lesz a te magod, és anélkül, hogy hitében meggyengült volna ő, a közel 100 éves férfi érzékelte a saját testének elhalását és Sára méhének elhalását. Isten ígéretére való tekintette azonban mégsem hagyta magát megtéveszteni a hitetlenség által, hanem annál inkább megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek. Szeretteim, könnyű ugyanis a hitről beszélni, de kicsit nehezebb a hitet gyakorolni. Ha valahol találunk egy eljárásmódot, akkor bátorságot kapunk, hogy higgyünk. De ha nincs semmi, nem látunk semmilyen odavezető utat, mi van akkor? Hadd mondjam nektek, nekünk nincs semmi szükségünk a saját eljárási módunkra, még egy szalmaszálra sem, amibe belekapaszkodhatnánk, de amire szükségünk van, az Isten ígérete, amire támaszkodhatunk. Ugyanúgy, mint Ábrahám rendelkezett az Isten ígéretével, az ígéret szavával, amire támaszkodhatott, és ebben leholgonyzott a hite. Ha a Márk 16-hoz megyünk, ott az Úr azt mondja nekünk, mindazokat, akik hisznek, ezek a csodajelek fogják követni. Az igazságot felismerő hívőként egyszerűen számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy Isten mindent, de alapvetően mindent teljesít, amit megígért. Mindenek előtt megajándékoz az Atya ígéretével kegyelemből. Várjatok Jeruzsálemben, amíg fel nem öltöztettek a magasságból jövő erővel. Szeretteim, a bibliai szellemkeresztség nem merül ki abban, hogy valaki csak más nyelveken beszél, vagy hogy volt egy tapasztalata az Úrral. A bibliai szellemkeresztség egy isteni erőfelszerelés a szolgálathoz. És nekünk mindannyiunknak szükségünk van erre az isteni erőfelszerelésre a szolgálathoz. mert nem hatalmakkal, vagy csak hús és vérrel van dolgunk, hanem a hatalmakkal és a hatalmasságokkal, amelyek a levegő birodalmában uralkodnak. Felszerelés a Szent Szellem erejének kiáradásával, hogy képesek legyünk a szolgálatra, amelyet most a végén kell végezni. Ugyanúgy, ahogy a Szent Szellem kiáradása a kezdetben felhatalmazta, felkészítette és felhatalmazta a gyülekezetet, hogy képes legyen Isten akaratát, a missziói parancsot teljesíteni, úgy most nekünk is szükségünk van ugyanerre a felülről jövő kiáradásra és erővel való felszerelésre. Ugyanaz az Úr és Isten, aki a korai esővel megajándékozott, el fogja küldeni a késői esőt is. Hiszen ő ugyanaz, ő nem tud megváltozni. Amit az elején tett, azt meg fogja tenni a végén is. De hadd lássuk már most, hogy a Szellem mire képes az egyénekben elvégezni. Ezzel kapcsolatban a második korintusi levélből fogok felolvasni, a harmadik fejezetből, második korintusi levél harmadik fejezetéből, a hatodik verstől. Nem fogom felolvasni az összes verseket, talán a hatodik verset, és aztán a 17. verset szeretném tovább olvasni. Ugyancsak ő az, aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem a betű, hanem a Szellem szövetsége, mert a betű megöl, de a Szellem életre kelt. Szeretném ma kihangsúlyozni, kiemelni ezt a gondolatot, a Szellem megelevenít. Vehetjük ugyanaz igét, mint betűt, ostorozhatjuk egymást vele, és megölhetjük egymást vele. De Isten Szelleme képes ugyanazt az igét venni, életre kelteni és kinyilatkoztatni. És a halottra verteket is életre kelteni az ige és a Szellem által. Hiszen a Szellem nem választható el az Úrtól, mint ahogyan az ige sem választható el tőle. Ő az ige, ő a Szellem, és felolvasom nektek a Szentírásból, hiszen mindannyian ismeritek az ige helyet, kezdetben vala az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Már most itt az áll, a Szellem megelevenít. Kicsoda hát a Szellem? Hadd olvassam fel nektek a második korintusi levél harmadik fejezetének 17. versét. De az Úr a Szellem. Ja, igen, ki akar ezt megmagyarázni az elmével? A János 4.24-ben az áll, Isten Szellem, és mindazoknak, akik imádni akarják őt, Szellemben és igazságban kell imádniuk őt. Itt ez áll, de az Úr a Szellem. Ja, igen, az Úr az Isten, és Isten az Úr. És itt a mi Urunkkal van dolgunk, aki egyszerre test és Szellem, a Szellem szerint isteni lény, a test szerint emberi lény. A Szellemnek egy földi testbe kellett belépnie, hogy itt véghez tudja vinni a megváltást. Az Úr pedig a Szellem. És ahol az Úr Szelleme van, ott a szabadság. És én azt óhajtanám, ha ezt ma mindannyian helyesen megértenünk. Ézsaiás 61. fejezete, Lukács 4. fejezete, ahol az Úr erre az ige szakaszra hivatkozik, és azt mondja, Isten az Úr Szelleme nyugszik rajtam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a megkötözötteknek feloldozást, és hogy hirdessem az Úrnak kellemes esztendejét. Erre adatott az ige hirdetés. Erre nézve száll ránk a felkenetés, hogy ne egy száraz előadás hangozik el, hanem az legyen előterjesztve a Szent Szellem vezetése által, ami a legmélyebb bensünkbe behatol, és isteni dolgokat tud bennünk előidézni. Az Úr a szellem, de ahol az Úr szelleme van, ott szabadság van. De hiszen tudjátok, hogy a mi Urunk a nagy engesztelés napjára, az Úr kegyelmi esztendőjére utalt, az örömünnepre, amikor a kellemes esztendőről beszélt, amelyben minden rabszolga és eladósodott szabadon távozhatott. Mindannyian szabadon távozhatnak. Az ár már meg lett fizetve. Bár lenne, hogy Isten szelleme úgy megnyugodjik mindnyájunkon, nem csak azon, aki az ígét hirdeti, hanem mindnyájunkon egyformán, hogy egy isteni hatás érvényesüljön az ige és a szellem által, és hogy a kegyelem által életre keltethessünk. Itt a 18. versben még tovább megy. Mi pedig mindnyájan, akik leplezetlen arccal visszatükrözzük az Úr dicsőségét, ezáltal ugyanarra a képmásra alakulunk át dicsőségről dicsőségre, ahogyan a szellem urától történik. Ezeknek az embereknek nehéz volt megtalálniuk a megfelelő szavakat és kifejezéseket más nyelveken. De a Szent Szellem által tudjuk, hogy mi van vélve, és hisszük, hogy az Úr a szellem, és hogy az Úr szelleme tevékenykedik Isten népe között. Pontosan úgy, ahogyan Isten szellem és Isten szelleme tevékenykedik, és megnyugodott a prófétákon, kinyilatkoztatásokban részesítette őket, inspirálta őket, ugyanez a Szent Szellem nyugszik rajtunk ebben az időben is. Szeretnék még néhány további igeszakaszokat is felolvasni, és pedig a 2. Korintus 4-et, amit már olvastunk, és remélem, nem, talán mégsem. 2. Korintus 4, itt a 13. verset akarom felolvasni. 2. Korintus 4. fejezete, 13. és 14. verseket. De mivel a hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk, az írás szava szerint hittem azért szóltam, így mi is hiszünk, és ezért szólunk, mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az minket is fel fog támasztani Jézussal, és minket veletek együtt ő elébe fog állítani. Nem csak ő lett feltámasztva, hanem mi is fel leszünk támasztva. Itt újra a szellemre van utalva, mégpedig a hit szellemére. A Szent Szellem az Isten igéjének hallása folytán létrehozza bennünk a Szentírásra alapozott hitet, és ez a Szentírásra alapozott hit Isten cselekvését vonja maga után, hogy Isten, nem akarom itt a kényszerített szót használni, Istennek nincs szüksége ezt megtenni, de az ő ígéje kötelezi őt. És az írást nem lehet megtörni. Amit megígért, azt minden bizonnyal be is tartja. Hadd olvassuk tovább a 2. Korintusbeliekhez írt levél 5. fejezetéből, és itt a 14-től 21-ig terjedő verseket olvassuk fel. 2. Korintus 5:14-21-ig. Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mert az a meggyőződés vezérel bennünket, egy meghalt mindenkiért, következésképpen mindnyájan meghaltak. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többi ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt értük, és fel lett támasztva a halálból. Hadd álljunk meg itt egy pillanatra. Ő meghalt mi érettünk, hogy mi ő érette élhessünk. Többi ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki meghalt és fel lett támasztva értünk. Hányszor mondtam már, a mi életünknek csak akkor volt értelme és célja, ha Istenért éltük. Egyet tudtok-e ezzel érteni? Ellenkező esetben egyáltalán nem volt értelme és célja. Már most hallgassátok meg, hogy mi áll írva a 16. verstől. Ezért mostantól fogva nem ismerünk senkit test szerint, sőt, ha korábban Krisztus test szerint ismertük Ist, most már nem úgy ismerjük őt. Ezért, ha valaki a Krisztusban van, az új teremtés, a régi elmúlt, ime egy új jött létre. Mindez pedig Isten műve, aki Krisztus által megbékélt minket önmagával, és mi ránk ruházta a megbékélés szolgálatát, mert így Isten a Krisztusban volt, megbékéltetvén a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította neki az ő vétkeiket, és véglegesítve lefektette belénk a megbékélés igéjét. Krisztusért tehát úgy beszélünk, mint az ő küldöttei, mivel Isten rajtunk keresztül int, pusztít, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ő volt az, aki azt, aki nem ismerte a bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságával legyünk ő benne. Erről sokat lehetne mondani, még jobb lenne, ha így megtapasztalhatnánk, ténylegesen átélhetnénk, hogy ez nem csak szavakból áll, amelyeket tovább adunk, vagy mások által átélt tapasztalatokból. Ez megemlékeztet engem arra az ígér, amelyet tegnap délután Strasbourgban is felolvastam, az apostolok cselekedetének 22. fejezetéből, különösen a 6. verset, ahol az áll, akkor történt, hogy amikor úton voltam oda, és már Damaszkusz közelébe értem, télben egy fényes fény vett körül, hirtelen az égből. Különösen a szavak ott történt. Ő tudta, hogy hol és mikor történt. Tudta azt is, hogy mi történt, mert hiszen ő vele történt meg a dolog. A fény beragyogta őt. Ő meg lett név szerint szólítva. Ő volt az, akinek a szemét először megvakította a fény, és akkor eljött Istennek egy Anániás nevű embere, aki rátette a kezét, és azt mondta, Saul testvér, nyert vissza újra a te szemed világát, és a helyszínen megkapta a látását. Ez egy élmény volt. Ó, mennyire kívánnám mindannyiunknak, hogy ilyen személyes élményben legyen részünk az Úrral. hogy találkozzunk ővele, hogy az ő világossága ránk áradjon, hogy az ő hangja elérjen minket, és hogy valóban vele együtt járhassuk az utat, mint hozzá megtértek, hogy mind az ő áldottait fel tudjon használni minket, és hogy áldássá váljunk mások számára. Az Úr azt akarja, hogy amilyen személyesen ő maga kinyilatkoztatta magát Krisztusban, az isteni valóságban itt a Földön, olyan személyesen akarja, hogy mi is megtapasztaljuk Isten ezen isteni valóságát Krisztusban. Új emberekké legyünk, mint Istennel megbékéltek, képesek legyünk a megbékélés szolgálatát folytatni és kijelenteni, béküljetek meg az Istennel. Egy olyan gyülekezetté kell válnunk, amely fegyverbíróan készen áll az Isten országában való bevetésre és az Isten országában való élésre. Egyszerűen el kell érnünk ezt a szintet, ehhez pedig szükség van a felülről jövő erővel való felszerelésre. Az apostolok cselekedeteiből csak a 13. részt olvasom fel, a 4. verset. Elém lépett, és így szólt hozzám, Saul testvér, nyert vissza a látásodat. És azonnal egy szempillantás alatt visszanyertem a látásomat, és láthattam őt. Ti tovább olvashatjátok, hogy arról volt szó, hogy felismerje Isten akaratát. Hányszor hangsúlyoztuk ezt itt ezen a helyen. Egy valódi megtéréssel, egy Krisztus felé irányuló tapasztalattal elhagyjuk a saját utainkat, a saját akaratunkat és a saját programunkat. A Krisztushoz való igazi megtérés magában foglalja azt, hogy mi magunk a végére értünk a magunk útjaival, és hogy Isten egy új kezdetet kezdhetett velünk. Egy valódi megtérés az Úr iránt. Szeretnék most még gyorsan felmutatni egy néhány összehasonlítást a prófétai ígéből, amint tudjátok, ez egyszerűen a részemmé vált. Az Ó és Új Szövetség összehasonlítása, annak beteljesedése, az ő proféciája és annak meglátása, hogy Isten emberei már előttünk és előttem ugyanabban a szellemben, Isten kegyelméből hogyan hagyták ránk az Ó és Új Szövetséget, mint egy teljes egészet. Az Ézsaiás proféta 49. fejezetében szeretnék felolvasni. Ézsaiás 49, és pedig a 8. verset. Ézsaiás 49:8. Továbbá így szólt az Úr, a jó tetszés idején meghallgattalak téged, és az üdvösség napján megsegítettelek, és megőriztelek téged, stb. Hadd olvasunk a 2. Korintusbeliekhez írt levél 6. fejezetéből, és megtaláljuk abban ugyanazt a szövegfogalmazást. 2. Korintusbeliekhez írt levél 6. fejezete 2. verse. Mert hiszen megvan írva, a számomra kedvező időben meghallgattalak téged, és az üdvösség napján megsegítettelek téged. És most jön. Ime, meglásd, most van a legkedvezőbb idő. Ime, most van az üdvösség napja. Mit tett az apostol? Átvette a profétai igét, hivatkozott rá, majd jött a kijelentést, most van ez a legkedvezőbb idő. Most van az üdvösség napja. Úgy is fogalmazhatott volna, ahogy Jézus tette a Lukács evangélium 4. fejezetében, ma beteljesedett ez az írás a ti szemeitek előtt. A proféta azt mondta, hogy eljön majd az idő. Az apostol pedig azt mondta, most már itt is van. Felfigyeltetek-e arra, hogy Isten szelleme hogyan vette a megfelelő igét a kijelölt időben, és hogyan helyezte azt a gyertyatartóra, és így megajándékozott bennünket, mind az Ó, mind az Új Szövetséggel, a proféciában és a kegyelem általi beteljesedésben. Olvassunk az Ézsaiás 49. fejezetének 10. versétől, majd hasonlítsuk össze az Új Szövetséggel. Ézsaiás proféta 49. része 10. verse. Ne éhezzenek, és ne szomjazzanak, sem a tüzes szél, sem a nap égető ereje nem sújtja őket, mert az ő könyörületes Istenük vezeti majd őket, és megpihenteti őket a vízforrásoknál. Hadd olvassuk el ugyanezt az igét a Jelenések könyvének 7. fejezetében, Nem csak Pál apostol, hanem a többi apostol is megismételte a Szent Szellem által az ószövetségi bibliai részeket, és az Új Szövetségben újra ecsetelték azt. Jelenések könyve 7. fejezete, itt olvassuk a 16. verset. Nem éheznek többé, nem szomjaznak többé, nem sújtja őket soha többé, sem napégés, sem hőség. Ugyanazon szózatot, amelyet Ézsaiás proféta is kijelentett, most megtaláljuk az Új Szövetségben. Az Új Szövetségben még nincs osztályozva. Az Új Szövetségben a pontos beteljesülésében, a pontos szöveg összefüggésben megadva, vagy megjelenítve. Látjátok a fehér ruhás sokaságot a trón előtt, és aztán jön ez a hatalmas kijelentés, nem fognak többet éhezni, és nem fognak többé szomjazni, és soha többé nem fogja őket leégetni a nap, nem lesz rajtuk hőség, stb. Isten a profétákon keresztül kijelentette, hogy mi fog történni. Az apostolokon keresztül pedig megmutatta azon összefüggéseket, amelyekben ezek a szentírások beteljesednének. Hadd olvassuk el a Jelenések 7. fejezetének 17. versét, mert a bárány ott a trón közepette táplálja őket, és az életvizének forrásaihoz vezeti őket. Avagy nem-e egy másik ószövetségi ige szakasz, Ézsaiás 25. fejezete, Ézsaiás 25. 8. versét szeretném most felolvasni, és pedig a Jelenések 7. fejezetének 17. verse után. Lehet, hogy mégiscsak el kellene olvasnom először a verset a végig, és Isten letöröl minden könnyet a szemükről. Ez is hozzátartozik. És Isten letöröl minden könnyet a szemükről. Hadd olvassam fel most az Ézsaiás 25. fejezetének 8. versét. A halált örökre el fogja tüntetni, a könnyeket letörli Isten, az Úr mindenkinek az arcáról és népének gyalázatát eltörli az egész földről, mivel az Úr megígérte ezt. Mit is teszünk itt ma délután? Összehasonlítjuk az Ó és Új Szövetséget. Látjuk, hogy Isten emberei az Új Szövetségben a Szent Szellem vezetésével gondosan ügyeltek arra, hogy az ugyanattól a szellemtől ihletett profétai ígét a megfelelő kontextusban megjelenítsék, és a helyre helyezzék, ahova tartozik. Hadd olvassam még tovább. Itt a halálról is az van szó, hogy örökre eltünteti. Ehhez felolvasom az 1. Korintusi levél 15. fejezetéből. 1. Korintusi levél 15. fejezete az 54. verset. De amikor ez a mulandó test felölti a múlhatatlanságot, és ez a halandó test a halhatatlanságod, akkor beteljesedik az ige szava. A halál elnyelődött a győzelemben. Halál, hol van a te győzelmed? Ti elolvashatjátok a végéig. Hála Istennek, aki győzelmet adott nekünk Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Én tovább olvasok a Jelenések könyvének 20. fejezetéből, a Jelenések könyvének 20. fejezetéből a 14. verset. Ez nagyon meghatott engem, és mindjárt elmondom, hogy miért. Mert a mi Urunk ugyanezt tette. Mindig a Szentírásra hivatkozott, és a Lukács 24. vers része szerint megnyitotta tanítványa előtt a Szentírással kapcsolatos megértésüket, és elkezdte Mózessel és az összes profitával és a zsoltárokkal, és azokról a dolgokról beszélt, amelyek abban az időben megtörténtek, és megtalálták beteljesedésüket. És aztán megnyitotta előttük az írások megértését, nevezetesen az írások beteljesedésével kapcsolatos megértést. Ma ugyanaz az Úr, ugyanaz a Szellem munkálkodik, hogy ugyanezt véghez vigye. Hányan olvassák ugyanazt a Bibliát, amit mi is olvasunk? És minden Bibliában megvan írva, ime meglásd, én elküldöm nektek Ijés prófétát. De ők semmit sem tudnak kezdeni az igének ezzel a szavával. Aztán tovább mennek a Máté 17. fejezetéhez, és csak a 11. verset olvassák el, ahelyett, hogy a 10. verset is elolvasnak. Talán ezt most mégis meg kellene tenni, mielőtt felolvasnánk a Jelenések könyvéből vett szöveget, mert ott a mi Urunk, hála Istennek, mindkét esetet elmondta, nevezetesen azt, hogy mi fog történni a jövőben, és azt is, hogy mi történt már abban az időben. A Máté 17.11-ben azt mondja, válaszul azt mondta nekik, így és valóban eljön, és mindent helyre fog állítani. Ez a Malakiás 3.23, majd a 12. vers következik, én pedig mondom nektek, így és már is eljött, de ők nem ismerték fel őt, stb. Aztán fogják ezt a két verset, és csinálnak belőle egy dolgot, méghozzá egy múltbéli dolgot. Az Úr azonban az első verset egyértelműen jövő idejű formában mondta ki. Ezt bárki megértheti, aki átélte és maga mögött hagyta az iskola első 4 évét. A tudósok nem képesek rá. Mindent egy kalap alá vesznek, nem tudják megosztani a Szentírást, és észreveszitek-e, miért mondta Pál apostol Timóteusnak, légy egy olyan munkás, akinek nem kell szégyenkeznie, mert helyesen osztja az igazság igéjét. Rendkívülen fontos, hogy ne csak halljuk az igazságot, és felismerjük az igazságot, hanem hogy a Szentírás szavát a megfelelő kontextusba helyezzük, és ott hagyjuk, ahol a helye van, ahová tartozik. A Jelenések könyvének 20. fejezetében, a 14. versben olvashatunk a már tárgyalt témáról, a halálról, és így tovább. Ekkor a halált és a holtak birodalmát a tűz tavába vetették. Ez a második halál, nevezetesen a tűz tava. Eljön tehát az a nap, amikor nem lesz többi halál. És Ézsaiás prófita azt mondja nekünk, hogy a halál eltöröltetik. Pál apostol pedig azt mondja nekünk, halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol van a győzelmed? Pál apostol kapcsolatot teremt az első feltámadással, illetve az azzal való összefüggéssel, és János a Jelenések könyvében kifejti, hogy a halál a végső ítélet után, a fehér trón előtti ítélet után, mert a halál visszaadta a halottakat, a tenger is visszaadta a halottakat. Minden halott, aki valaha is élt a földön, valóban meg kell jelenjen az ítéleten. úgy értem a végső ítéleten. És akkor még maga a halál és a holtak birodalma és a tűz tavába lesz vetve. Akkor már nem lesz szükségünk a halálra, mert akkor senki sem fog meghalni. Akkor csak azok fognak élni, akiknek örök életük van, magasztalva legyen az Úr neve, akkor az idő véget ér, és felvirad az örökké valóság. A mi Istenünknek van egy dicsőséges terve, és én örülök annak, hogy az apostolkodásban előttünk járó testvéreimnek a Szent Szellem által megvolt erre nézve a bizonyítékuk. Mennyire hálás vagyok Pálért, és Isten mindezen szolgáiért, akiket a Szent Szellem vezetett és irányított, hogy éppen ezeket a dolgokat a megfelelő összefüggésbe helyezzék, hogy áttekintést kapjunk ebben az időben. Isten valóban mindent rendezetten, helyén valóban hagyott vissza számunkra. Valójában, ha létezik rendetlenség, akkor az az emberek elméjében van, vagy bárhol máshol, de Isten már elrendezte a dolgokat. Tovább olvasok a Jelenések 21-ből, és itt a harmadik és negyedik verset, Jelenések 21, harmadik és negyedik versei. Ennél fogva hallottam egy hangos hangot a mennyből, amely ezt kiáltotta. Íme, az Isten sátora az emberek között van, és ő velük fog lakni, és ők lesznek az ő népe, igen, maga az Isten lesz közöttük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az előző dolgok elmúltak. Milyen csodálatos szavak a Szentírásban. Akkor Isten az ő népe között lesz, mi pedig vele együtt leszünk. A halál megszűnik, nem lesz többé fájdalom, nem lesz többé sírás, minden könny letöröltetik, és mi az örökkévaló Istennel leszünk örökké tartó örömben, amikor az idő az örökkévalóságba tolkollik. Megörvendeztete ezt benneteket, hogy Isten ilyen dicsőséges tervet készített? Megörvendeztete az is benneteket, hogy kegyelemből valóban megajándékozott bennünket mindennel, ami rendben van? Néha rendezetlennek tűnik előttünk, de akkor még mindig hiányzik a kinyilatkoztatás, akkor még hiányoznak a megfelelő összefüggések az ige szavában. Amikor eljön Isten ideje, eljön a megvilágosodás, aztán megtaláljuk a megfelelő bibliai részeket, hogy mindent átfogó összefüggésbe helyezzünk és lássunk. És az is, ami most történik, Isten műve. A mi szemünkben az talán töredékesnek tűnhet, de Isten szemében, vagy Istennel együtt valami tökéletes lesz belőle. Mert ha még összefoltozott, akkor csak a mi oldalunkon van így. Csak a felismerésünk az, ami töredékes. A mi profétálásunk az, ami töredékes. A mi tudásunk az, ami összefoltozott. De minden, ami Istentől származik, tökéletes. Ez azt jelenti, hogy mi nem ismerünk fel mindent egyszerre. Nem látunk mindent egyszerre. Apránként tárja fel nekünk Isten, és ahogy olvastuk, a Szellem elvezet minket a tisztánlátástól a tisztánlátásig. Megértettétek ezt? De az, ami Istentől származik, az tökéletes. Csak mi haladunk előre szakaszosan, lépésről lépésre, kegyelemből, és valóban Isten fényében láthatjuk most a kérdéses dolgokat. Nekem egyáltalán nem okoz gondot, és ezt nem öntertségből mondom, hanem hálából, egyáltalán nem okoz gondot felismerni és látni, hogy Isten most mit tesz az ő szava szerint. Egyrészt látjuk az Izrael népének tett ígéretek beteljesedését, másrészt pedig Jézus Krisztus mennyasszonyi gyülekezetének elhívását, különválasztását minden nyelvből és nemzetből. És ez az élő Isten eme gyülekezete jogosult élni minden ígéből, amely Isten szájából származik. És ez a mi szellemi táplálékunk erre az időre. És mert éppen itt vagyunk, Zürichben, valóban Zürich városában volt, amikor Branham testvér 1955-ben látta a német sasmadarat átrepülni Afrikán. Ti mindannyian elolvastátok. Itt volt Zürichben. Néhányan megkérdeztek erről, én soha nem mondtam erről semmit, de egy dolgot megtudhattok mindnyájan. Mi egy része vagyunk annak, amit Isten erre az időre megígért. És nekünk magunknak is részünk van abban, amit Isten most tesz. Nem az a kérdés, hogy kik vagy mik vagyunk a szolgálat szempontjából, hanem az, hogy engedjük-e, hogy Isten oda helyezzen, vagy beillesszen minket, hogy részesei legyünk annak, amit az Úr most tesz. És mivel éppen Zürichről van szó, hadd legyen itt még egyszer megemlítve ma, dr. Guggenbühl meghívta Branham testvért egy összejövetelre a keresztény üzletemberekkel. Ágám Braj testvér, Szoszman testvér, néhány testvér el akart menni együtt vele, és egyszer csak Branham testvér egy fehér csónakot lát egy látomásban, amelyben helyet foglal. Látja, hogy más testvérek is helyet foglalnak más csónakokban, és mindannyian a vizen vannak. És azon tűnődött, mi fog most történni, és váratlanul megérkezett neki a választ. A fehér csónak azt jelenti, hogy te Isten igéjének hirdetője vagy. A többi csónak, hogy a bennük ülő testvérek nem az ige hirdetői. De maga a csónak annyit jelent, hogy nem kell átkelnünk az óceánon. És akkor jött a válasz, hogy ne menj el arra az egy összejövetelre Zürichbe, hanem menj vissza Jeffersonville-be, és raktározd el az eledelt. Elolvastátok ezt minnyáján? Mindannyian elolvashatjátok a prédikációkban. És ha megfigyeljük az időbeli különbséget, amikor Branham testvér 1962. április 1-én éppen arról beszélt, hogy az Úr megparancsolta neki, hogy ne repüljön át az óceán, hanem menjen Jeffersonville-be, hogy elraktározza az élelmet, akkor pontosan az az idő volt, amikor az Úr én hozzám szólt, tárold el az élelmet. Pontosan ugyanabban az időben. Isten mindkét oldalon munkálkodik. Isten úgy készíti elő a dolgokat, hogy utána egyáltalán ne legyen kétség. És éppen 10 nappal ezelőtt, amikor Szoszman testvérrel voltam együtt Jeffersonville-ben, Józseffel és más testvérekkel, és megkérdeztem tőle az alkalomból, ha emlékszik-e arra, amikor 1962. decemberében kivételesen átrepültem, igen, kifejezetten azért, hogy megkérdezzem Branham testvért, hogy mi a jelentősége az élelem elraktározásának. És ő boldog szívvel és felemelt hangon mondta, Frank testvér, én nagyon jól emlékszem, Woods testvér és én a hátsó ülésen ültünk, te pedig az első ülésen foglaltál helyet, és oda utaztunk, és te beszéltél Branham testvérrel, ő pedig veled. Én valóban nem a ruha ujjamból ráztam ki ezeket a dolgokat, ezek valóban megtörténtek. Isten idejében gondoskodott arról, hogy a követ hazamenetele után ne legyen kétséges az üzenet terjesztése, hanem Isten előzetesen megerősítette, illetve igazolta azt. És számomra az ördög is előállhatna az egész hadsereggel, az egyáltalán nem érdekelne, nemhogy még megrendítene, az Istennel kapcsolatos tapasztalatok tökéletesek és megingathatatlanok. Akinek volt egy élménye, egy igazi élménye Istennel, én nem az emberekről beszélek, az emberek megrendülhet, De az, amit Isten tett, mondott és megígért, az igen és ámen, az megrendíthetetlen. És ezért hálásak vagyunk a mi Urunknak. Mi elraktározva megkaptuk az élelmet, az most kiosztásra kerül, és Isten gondoskodott arról, hogy ez a friss manna, a kinyilatkoztatott ige erre az időre valóban hirdetve legyen az Isten népének. És ahogyan már gyakran említettem ezen a helyen, ebben az éhínség idején ez az, ahogyan szellemileg életben lettünk tartva. De az igazi aratás, az még mindig kint van, még előttünk áll, az még mindig be lesz hozva. Isten még egyszer megdicsőíti az ő nevét, még egyszer megerősíti az ő szavát. És talán megkérdezhetitek-e tőlem, Frank testvér, van erre nézve is egy szentírásod? Ó, igen, nem csak egy, hanem több is. És ezt boldog szívvel mondom, avagy nem maga az Úr beszélte a Máté 13-ban, a magvetőről, aki a jó magot vetette, majd akkor a másik magvetőről is, és aztán azt mondja, az aratás mikor lesz ennek a világidőnek a végén. Megfigyeltétek ezt? Az aratás, én felolvasom nektek, nem lehet nehéz megtalálni, Máté 13 fejezete végül is a 12. fejezet után áll, és így biztosan megtaláljuk. Mindig fontos, hogy minden alkalommal elolvassuk a dolgokat. Máté evangélium a 13. fejezetének 37-től 39-ig terjedő verseit. Ő így válaszol. Az ember, aki a jó magot veti, az ember fia. A szántóföld pedig a világ. A jó mag, ezek az ország fiai. A parlagfű, a konkoly viszont a gonosznak a fiai. Továbbá az ellenség, aki a parlagfüvet, a konkolyt vetette, az ördög, az aratás pedig ennek a világnak a vége, és az aratók az angyalok. Amen. Szerencsére vannak angyalok a földön, és vannak angyalok a mennyben, nem tudom, de már nincs időnk erről beszélni. De újra és újra az van mondva, a gyülekezet angyalának írd meg, a gyülekezet angyalának írd meg. Aki a zsidókhoz írt levélben olvassa, az azt olvashatja, sokan tudtokunk kívül angyalokat vendégeltek meg. Aki elolvassa az 1. Korintus 11-et, azt mondja, az angyalok kedvéért kell a nőknek hosszú hajat viselnök, és így tovább. És így tovább vannak angyalok, mint Isten küldöttei itt a földön, és vannak angyalok a mennyben, akik Isten rendelkezésére állnak, mint szolgáló szellemek, akik azoknak a szolgálatára lettek elküldve, akik arra rendeltettek, hogy üdvösséget örököljenek. Akik kilettek küldve, Istennek vannak hírnökei a mennyben, Istennek vannak hírnökei a földön. Ugyanez az angyal szó, angelos, angyalt jelent, és hírnököt is. Ez egy és ugyanaz a szó, angyalok, de hadd vegyen részt benne az egész mennyország. Én örülnék, ha az egész ég megrendülne, ha Isten összes angyalai csatlakoznának hozzá. Ha már egy bűnös miatt is öröm van a mennyben, az angyaloknál, így olvassuk ezt, akkor mi legyen az összes többi angyal, amikor sok-sok ember az Úrhoz jön és talál. Egyáltalán nem fogok meglepődni, ha mind a kettő együttműködik. Isten a mennyben, és Isten a földön. Isten a mennyből természetfeletti módon. Isten itt rajtunk keresztül, az ő testében, az ő gyülekezetében, a menny és a föld teljes egyesülése, mármint most az Isten birodalmát illetően. Mert ez nincs is olyan messze az isteni birodalom, az nagyon-nagyon közel van. Isten országa nincs messze, hanem nagyon közel van. És amint mondtam, az ő angyalai mindig a mennyei atya arcát látják. Isten valóban gondoskodni fog arról, hogy a világidő végén, amikor az aratás be lesz takarítva, minden mozgásban legyen az ég és a föld, azok küldöttei a mennyből, azok küldöttei a földön. Ő teszi őket szolgákká, minket pedig akkor a tűz lángjává. Isteni egyesülés a mennyből a földön, a Szent Szellemen keresztül megvalósulva az élő Isten gyülekezetében és azon keresztül. Én örülök ennek. A betakarítás a legvégén következik be, és észreveszitek-e, a gyomok össze vannak kötegelve, mindenhonnan ki vannak szedve. A legvégén csak egy tiszta búzamező marad hátra, és a búza be lesz takarítva a csőbe, a pejva pedig elégetésre kerül. A mi Istenünk egy hűséges Isten. Hála legyen neki az Ószövetségért és az Új Szövetségért. Hála legyen neki a profétákért, hála legyen neki az apostolokért. Hála legyen neki, hogy elküldte az ő szolgáját és profétáját, William Branhamot, a mi nemzedékünkbe, hogy a gyertyatartóra állítsa az ez időre szóló ige ígéreteit, hogy megismertesse azt velünk, hogy hirdesse azokat, amiket erre az időre szánt Isten. És hála legyen a mi Istenünknek, hogy megnyitotta értelmünket a Szentírás megértésére nézve. Mondjatok egy ámant erre, ámen, hogy Isten éppen minket, az összes ember közül, a söpredéket, de hiszen mi semmit sem jelentünk. Hol vannak a magasrangú emberek, a köztiszteletben álló hírnévvel, ranggal és névvel rendelkezők? Ők nincsenek itt, hanem valahol máshol, Rómában, Vatikánban, és itt a Világegyház tanácsban, Genfben, New Yorkban, és mindenütt. De itt azonban nincsenek. Isten el fog hívni még néhányat, minden bizonnyal a magasabb rendek közül is, hiszen ő tudja, hogy hol vannak és kik azok. De egy dolgot elmondhatunk, teljes szívünkből tiszteljük a mi Urunkat, mert nagy dolgokat tett értünk. Mi a mostani alacsony rendűek, akkor majd a magasabb rendűek leszünk, akiket az a megtiszteltetés ér, hogy Urunkkal együtt az ő trónja elé lehetünk, hogy vele együtt uralkodhatunk, sőt, hogy az ő trónján ülhetünk, és vele együtt uralkodhatunk. Neki, az élő Istennek adjunk szívünk mélyéből még egyszer hálát az ő drága és szent igéjét, az ő szent szelleméért, aki minden igazságra elvezet a legtisztábban, minden ha és de nélkül, hogy kegyelemből áttekintést és betekintést adott nekünk az ő üdvösség tervébe, amely ebben az időben a végéhez közeledik. Azt hiszem, most mindannyiunknak szívből köszönetet kellene mondanunk neki. Tulajdonképpen örülök annak, amikor néhány testvér imádkozik, és szeretném, ha ez így is maradna. De nekünk, a többieknek is csendben imádkoznunk kell, hogy a hangunk együtt felemelkedjen Isten trónjához. Hálából azért, amit értünk, tett. A mi Istenünk mindannyiunkat és milliókat hallhat egyszerre. Bár lenne, hogy megáldjon minket, és legyen mindannyiunkkal kegyelemből Jézus nevében. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk együtt hálát az Úrnak. Uram, mindenható Istenem, a szívem meghatódott, hogy hálát adjak neked, hogy imádjalak. Te világosan megismertetted velünk az ige evangelizációs részét, a tanítói részt, és a kegyelem által a profitai részt is. Hálát adok neked az új szövetség elején lévő szeretett testvéreimért, akiket úgy vezetett Isten szelleme, és a profitákért, akiknek a szavát úgy vették, hogy az a te szavad volt, és amelyet oly csodálatosan beillesztettek, nevezetesen oda helyeztek, ahová tartozott. Ó Istenem, te egy egész programot hagytál ránk, amely világos és érthető a te kegyelmed által, mert megnyitottad értelmünket a Szentírás megértésére. Szeretett Urunk, érezzük a te közelségedet, te jelen vagy Halleluja! Te jelen vagy. Te ismered az összes szíved, az összes kedves testvért és testvérnőt, akik felemelték a kezüket. Te ismered az igényeiket, a szükségleteiket. A te szent arcod elé járulunk a mi szükségleteinkkel, és az ő szükségleteikkel, és gondjaikkal a názáreti Jézus Krisztus nevében, a Golgotán, a kereszten véghez vitt megváltási mű alapján jogunk van a kegyelem trónjához járulni. A bárány vérének meghintése alatt. Szeretett Urunk, hallgass meg minket, válaszolj, adj megmentést, adj szabadulást, adj gyógyulást, áldj meg és nyilatkoztasd ki magad mindannyiunknak újból. Ajándékozz meg bennünket a Szent Szellemben való keresztséggel, mint a kezdet kezdetén. Ruházd fel a te gyülekezetedet hatalmas módon a szolgálatra, a végső bevetésre. Hadd legyen az egész ég bevonva, és a pokol művei pusztuljanak el, és legyen megtartva egy nagy szabadító hadjárat. Az Úr, ami Istenünk diadalmas menetelés az ön népével, az Úr nevének dicsőségére és dicséretére, valamint az ő népének és igéjének megerősítésére. Szeretett Uram, mi a tieid vagyunk, ezt tudjuk, és te megerősíted bennünk és általunk a te szavadat. Hódolat és dicsőség a te nevednek. Te mondtad, a cselekedeteket, amelyeket én tettem, ti is meg fogjátok tenni. Uram, ennek el kell jönnie, az írás igaz, és te beteljesíted azt. Magasztalva és dicsőítve légy te. Szeretett Uram, Isten igéjének tekintélye, és a názáreti Jézus Krisztus nevének ereje által hadd legyen hirdetve a szabadulás minden megkötözöttnek, az üdvösség az elveszetteknek, a gyógyulás a betegeknek, a názáreti Jézus Krisztus nevében, Isten ereje által. Halleluja! Ez megtörtént. Amen. Amen.